Jó estét kívánok, kedves nézőink és kedves hallgatóink! Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az Észverés, az Autonómia közéleti kiózanítója. A nyári szünetet követően mostantól két hetente fogunk jelentkezni a műsorunkkal, újabb epizódokkal, és ennek megfelelően műsorunk jellege, de struktúrája is némiképp változni fog. Nevezetesen az aktuális események kommentálásáról a hangsúlyt inkább a jelenségek elemzésére helyezzük, és a szakkommentárok mellett olyan vendégeink is lesznek, akik közéleti eseményeinket alakítják is, nem csak figyelik, vagy éppen kivételes életpályájuk megismertetése szolgálhat tanulságokkal, és ezért lesznek a vendégeink. Táblatainkat tekintve elmondhatom, hogy az év végéig biztosan lesz észverés, de a műsor további léte nagyon kétséges. Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a nézőinknek és hallgatóinknak, akik akár egyszeri adományukkal, akár havi rendszerességű támogatásukkal segítik a munkánkat. Nélkülük most biztosan nem volna műsor. 2024-es folytatás azonban attól függ, hogy sikerül-e további adományokat gyűjtenünk. Ezért most is arra kérjük önöket, akik még nem tették meg, de megtehetnék, hogy segítsék az észverés működését, szálljanak be a finanszírozásunkba. Ennek több módja lehetséges, de az általunk preferált és a legtranszparensebb mód az, hogyha a Patreon oldalunkon keresztül támogatják a műsorunkat. A Patreon oldalunk címét megtalálják a leírásban, illetve itt a képernyőn is majd kiírjuk. És itt különféle tetszőleges, rendszeres, havi összegeket tudnak beállítani, amelyeket aztán a műsor elkészítésére tudunk fordítani. Ezt a gyűjtést az év végéig szeretnénk folytatni oly módon, hogy akkor már lássuk azt, hogy vajon elegendő pénz gyűlik-e össze ahhoz, hogy ezt a műsorunkat folytatni tudjuk jövőre is. Ha esetleg más módját preferálják a támogatásunknak, akkor kérjük, hogy írjanak nekünk az autonomiaportal@gmail.com címre, és meg tudjuk beszélni ennek módozatait, lehetőségeit. Köszönjük szépen! És akkor most térjünk is rá a mai témánkra, illetve beszeretném mutatni a mai vendégünket. Egy olyan szeméről van szó, aki jó ideje aktív részese, szereplője a vajdasági magyar közéletnek, ám az utóbbi időben, ha lehet így fogalmazni, még nagyobb sebességre kapcsolt, hiszen lakhelyi Magyar Kanizsán megalakította a Polgárok Párbeszéde Polgári Egyesületet, amely közéleti kerekasztal beszélgetések során igyekszik kitalálni azt, hogy mit kellene és egyáltalán mit lehetséges tenni jelen pillanatban a közösségért, ha az ember nem része és nem is akar része lenni, illetve nem is lehetne része a jelenlegi vajdasági magyar politikai struktúráknak. Köszöntöm itt a stúdióban dr. Lepes Josipot, nyugalmazott egyetemi tanárt, a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar egykori dékánját. Üdvözlöm, tanár úr!
Üdvözlöm, és jó estét kívánok!
Beszéljünk egy picit erről ezekről a kerekasztalokról így a műsor elején, ugyanis én a sajtóban nem igazán találkoztam hírként azzal, hogy ezekre a kerekasztal beszélgetésekre sor került. Az van az első kérdésem, hogy ez mennyire tudatos, illetve hogy miért történt így?
Köszönöm a lehetőséget, és talán egy gondolattal kezdeném, hogy ha a történelmet kicsit átnézzük, akkor látható, hogy a vajdasági magyar közösség történelme folyamatosan terhelve van vereségekkel, nehéz életszakaszokkal és újrakezdésekkel. Csak néhányat említenék, 1848, 1920, 1990, és így tovább. Viszont ami nagyon fontos, és ki kell emelnem, és említette szerkesztő a kerekasztalt, valamilyen módon ez a közösség, vagy esetleg ugye a közösség folyamatosan elkövette azt a hibát, hogy minden újrakezdésnél le akarta törölni a korábbi időszakokat, tehát mindenestül, személyestül, megvalósítástól. És pont a kerekasztalról szeretnénk elérni azt a párbeszédet, hogy közös erővel, tehát a vajdasági magyar közösség részvevői közös erejével szüntessük meg ezt a rossz hagyományt. Pontosan a kerekasztal nyomán szeretnénk azt elérni, hogy a cselekvés kezét ne egymásra emeljük, hanem alkossunk vele. Tehát és a kerekasztal egész lénye valójában ebből fog kiindulni.
Értem. És arra a kérdésemre mi a válasza, hogy ez miért nem volt publikus vagy sajtónyilvános esemény? Milyen megfontolásból?
Igen, a kérdés teljesen logikus és valós. Tudni kell azt, hogy a vajdasági magyar közösség, ki kell mondani, ahogy van valójában egy politikai elnyomás hatására, hát teljes letargiában van, egy passzivitásba húzódott vissza, és nagyon nehéz úgy személyeket, mint csoportokat megszólítani, hogy közös asztalhoz, közös témát megformálva ülve kezdjünk el egy jövőt elképzelni. És a kerekasztal valójában, hát egy kiáltás volt, a kerekasztal való felhívás, valójában kiáltás volt a pusztába, és miért nem volt publikálva a sajtóban, hiszen a szervezők, mi magunk sem voltunk biztosak abban, hogy hány megszólított személy fogja elfogadni a meghívást, a kerekasztalon való részvételre. És ez a félelmünk részben igazolódott be, hiszen a meghívottak fele megjelent a kerekasztal beszélgetésen, a meghívottak második fele viszont jelezte, különböző elfoglaltság miatt nem fog megjelenni, vagy pedig egyáltalán nem fog megjelenni. És nem szerettük volna kitenni ezt a, úgy érzem, fontos kezdeményezést a vajdasági magyar közösség szempontjából egy sajtóközleménynek, hogy hát néhányan jelentek meg, és valójában érdektelenség kísérte a kezdeményezést, mert ez nem így van, és amit szeretnék kiemelni, hogy a vajdasági magyar közösség ellenzéki gondolkodású tagjainak csak egy kis részét érintettük meg, és a megszólítás a jövőben folyamatos lesz.
És akkor ezek szerint arról se kívánna beszélni, hogy kik voltak azok, akik végül megjelentek, illetve kik voltak a meghívottak? Mert hogyha jól értem, akkor itt nem egy olyan párbeszéd, vagy nem olyan kerekasztal volt, amelyre bárki úgymond beeshetett, hanem meghívásos alapon történt ez.
Igen, a meghívás konkrét személyeknek szólt. Valójában azokat a személyeket próbáltuk megtalálni, akik korábbi időszakokban az elmúlt 15-20 évben aktívan vettek részt a vajdasági magyar politizálásban, többnyire természetesen az ellenzéki oldalon. Külön megjelenés nem volt lehetséges, hiszen a meghívó személyre szóló volt. Azzal jeleztük minden meghívottnak, hogy nyugodtan hozzon magával ő szerinte ellenzéki gondolkodású szemét, hiszen így tudjuk bővíteni köreinket. Szerintem nem titok a megjelentek személye névsora. Amit ki kell emelnem, hogy sajnos Szabadkáról egy személy jelent meg, Sebők Ferenc, a többi meghívott igazolt okokból maradt távol, de ami biztató, senki nem mondta azt, hogy nem is fog részt venni. Valóban voltak igazolható okok kimaradása. Zentáról. Sándor, jó, igen?
Semmi, csak nem tudom, hogy mennyi név van, és lehet, hogy akkor nem kellene mindenkit felsorolni, jó. Vagy hát ez túl sokáig tartana. Viszont, hogyha már a párbeszédet említette, akkor itt azt gondolom ide kívánkozik az a nyílt levél, amelyet Losonc Márk filozófus intézett az év elején. Hát először is a Vajdasági Magyar Szövetségnek a vezetőihez, és amelyben gyakorlatilag egy össztársadalmi párbeszédre szólította föl őket, és hát azt gondolom, hogy kimondható, hogy ez a kezdeményezésüket fülekre talált. Viszont azért kíváncsi volnék arra, hogy ön szerint van-e arra most jelenleg lehetőség, illetve a jövőben mikor lehet rá lehetőség, ha most nincs, hogy VMS-es kötődésű közéleti szereplőkkel is leüljönek azok, akik a VMS struktúráin kívül állnak, illetve hogy egyáltalán van-e ennek bármiféle értelme még?
Véleményem szerint az esély a közös beszélgetése mind nagyobb. Ahogy megyünk bele a választás előtt időszakba, az esély mind jobban növekedni fog. És csak visszatérve a Magyar Kanizsai Kerekasztalra, alapján véve ez egy tiszamenti tömb összejövetel volt, hiszen Adazent, a Magyar Kanizsa becse meghívott, vettek részt, hiszen itt ez markánsra látható is, a tömb magyarság van még jelenleg képviselve. Ami illeti a részem mélyen tisztelt Losonc Márk felhívását a párbeszéde, Én nagyon jó ötletnek tartottam, független attól, hogy több kritikát, több észrevételt kapott a felhívás, és hát aránylag elutasító hozzáállás, de abban sem vagyok biztos, hiszen többen, akik elfogadták Rostoncz Márk meghívását, ők nem jeleztek vissza, hogy ők nem akarnak részt venni, vagy részt akarnak venni, tehát úgy érzem, a hallgatás az beleegyezést jelent. Visszatérve a párbeszédre, hiszen úgy gondolom, és ehhez nem kell különösebb politikai dörzsöltség, a vajdasági magyar közösség az elmúlt népszámlás adatainak a tükrében, a 70 ezer hiányzó közösségi tag tükrében, azt hiszem, hogy nincs már abban a helyzetben, hogy ilyen-olyan párt egyenruhába bújtatott személyek, szeparált csoportokat kiáltanak ki a vajdasági magyar közösség képviselőinek. A vajdasági magyar közösség egy van. És hiszem azt, hogy a helyzet előbb-utóbb rá fog mutatni arra, hogy a ma uralkodó domináns párt, a Vajdasági Magyar Szövetséget ki kell mondanunk, le kell, hogy üljön az addig már megerősödő kerekasztal képviselőkkel, hiszen a másik tömnek legalább olyan erősnek kell lenni, mint az uralkodó Vajdasági Magyar Szövetségnek, hiszen erő csak erővel tud tárgyalni.
Akkor, ha jól értem, akkor ennek a kerekasztal beszélgetésnek van egy olyan célja is, hogy formálódjon egy újabb civil szervezet, vagy akár párt, vagy egy politizáló civil szervezet, amely úgymond föl tud lépni akár a politikai porondon is, mint a VMS riválisa?
A mostani ellenzéki kerekasztal alapjául most össze fogja gyűjteni azokat a személyeket, akik szeretnének részt venni a következő ellenzéki csoportosulásban. Meg kell mondjam, hogy a Magyar Kanizsai Kerekasztal 20 résztvevői közül 6 opció alakult ki, hogyan kellene tovább lépni. Tehát felmerült a pártalapítás, pártokhoz való csatlakozás, VMS-szel való együttműködés. Tehát nagyon nehéz most ebben a pillanatban itt konkrét döntést mondani, konkrét megoldást, receptet meghatározni, de ahogy hangsúlyoztam és hangsúlyozni fogom állandóan, kizárólag a folyamatos jövőbeni párbeszéd fog bennünket továbbvinni, és ezen a párbeszéden fog kialakulni ez a tömbös, hogyan tovább, milyen formában tovább, és erre úgy érzem, ebben a pillanatban bármennyire fájó is valakinek, vajdaság vagy a közösségben egyetlen egy személy sem létezik, aki meg tudná mondani a pontos megoldást.
És akkor még ott van a pénzkérdés is, tehát hogy egy szervezet megalapításához nyilván azért valamennyi pénzre is szükség van, főleg, hogyha az olyan tevékenységet kíván kifejteni, amely terepjárással jár például, tehát egyszerűen felkeresni a közösség tagjait, ez is pénzbe kerül. Hogyan gondolkodtak erről? Tehát, hogyha benne van a pakliban az, hogy létrejöjjön egy szervezet, vagy hát akár azt is mondhatnám, hogy ez egy deklarált végleges cél, csak még a formát keresik hozzá, akkor ezt milyen pénzből lehetne megvalósítani, és milyen módon?
Alapjában, ahogy az emberi test millió sejtből áll, ennek a leendő vajdasági magyar közösséget képviselő szervezetnek is sok apró összetevőből kell állni. És az első kerekasztalon képviseltük azt az elvet, hogy nekünk alulról kell kezdeni építkezni, tehát a helyi közösségektől, helyi önkormányzattól kezdve kell építkezni, és ott megtalálni a megfelelő tagságot, és amit kihangsúlyoztunk a kerekasztalon is, hogy mindenki saját közösségében kell, hogy megtalálja a támogatókat, egyéneket, szervezeteket, és a kezdetekben szerényebb pénzügyi kereteket támaszkodva, de mindenképpen megkezdeni az említett tevékenységet, a leendő választók meglátogatását, különböző anyagok elkészítését. Ami viszont a pénzkérdés megoldását illeti, nem fér hozzá kétség, hogy ebben a pillanatban az egész megmozdulás nagyon nehéz anyagi háttérrel fog indulni, háttérrel tud indulni, hiszen tudjuk azt, hogy a vajdasági új magyar tőkés társadalom teljesen a Vajdasági Magyar Szövetség irányítás alatt áll, és a vajdasági magyar tőke 95%-át, hát ő náluk található meg. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz folyamat lesz, de számomra, vagy számunkra a legelső, ami fontos volt, megérinteni a vajdasági magyar közösség minden tagját a legkisebb falvakban is.
És lát-e az alapján, amit tapasztal, még erőt a vajdasági magyarságban, hogy egy újabb szervezetet hozzon létre, nem mellesleg azok után, ami a magyar mozgalommal történt.
Az erő az tény. Egyszer egy stúdió beszélgetésben kaptam a kérdést, hogy akkor létezik-e vajdasági magyar ellenzék. Én azt mondom, hogy létezik a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyar Közösség egy kisebbik része, és nagyobbik része az a potenciális ellenzéki tér. Tehát mindenképpen az ellenzéki tér, az ellenzéki lehetőség fönnáll, hiszen nagyon sokan, és már VMS tagok is rámutatnak a Vajdasági Magyar Szövetség helytelen döntéseire, nem kezdeném sorolni most milyen döntések azok, és gondolkodó emberek lévén hiába próbálja a párt valami módon az emberek fejébe súlykolni saját igazságát, saját gondolkodását. Én mindig vallottam és hittem azt, hogy Vajdasági Magyar Közösség egy nagyon életképes, nagyon intelligens, nagyon szorgalmas közösség, és ez a közösség lassan formálódik egy ellenzéki blokk, de mindenképpen másképpen gondolkodó blokkba, amely saját életét szeretné saját eszével irányítani.
De lát-e egyáltalán teret még? Tehát a VMS annyira leuralta a közélet minden pórusát, a társadalom minden pórusát, hogy már szinte nincs is olyan terület, amelyet, ahol egy magát politizálónak való civil szervezet tevékenykedni tudna. Tehát hol lehet megragadni ezeket a pontokat?
Kizárólag a VMS mentén haladva a tervezés alkalmával, hiszen amit nagyon találóan mondott, VMS leuralta a különböző élettereket, de VMS ezeket az élettereket azért tönkre is tette. Tehát nem lett minden tekintetben sikeres a VMS uralkodása, és pont ezeken a csapásokon kell elindulni a változtatást kívánó embereknek. Mindenképpen tér van. Sokunkat, vagy sok vajdasági magyart kétségekbe visz, a VMS csúcsának a villogása Brüsszelben, Belgrádban, Újvidéken, különböző nagy hatalmi központokban, ugyanakkor a legkisebb települések az önkormányzatokban, hát látható az, hogy nemhogy stagnálás van, visszafejlődés van. Tehát itt a lehetőség a térre, és a jeleztem is, tehát először a legkisebb közösségi szervezetből kell kiindulni, hogy a változásokat elkezdhessük.
Az érdekelne, hogy milyen témák azok, amelyek mentén elképzelhetőnek tartja azt, hogy itt labdába rúgjon egy civil szervezet. Tehát melyek azok a legfontosabb témák, amelyeket tematizálni lehet, és amelyek érdekelhetik a vajdasági magyar közösséget. Mert olyan elvont dolgok, mint a sajtószabadság ügye, vagy nem tudom én, a közéletnek az egyneműsége, ezek olyan dolgok, amik azért azt tapasztaltuk legalábbis az elmúlt időszakban, hogy nagyon kevesekhez jutnak el.
Igen, a témák valójában adottak, hiszen csak az életet kell néznünk. Tehát a lényeg az, hogy a Vajdaság, ugye a közösség gondolkodó, vagy most nevezzük úgy ellenzék oldalon lévő tagjai, azt az életet kezdjék látni, amiben élnek, nem azt az életet, amely a párt sajtó nekik bemutat. A párt sajtó egy valószínűtlen világot mutat be, ahol csak csillogás van, csak sikerek vannak. Tehát valójában a közösség tagjai bemennek az egészségházba, az iskolába, a tömegközlekedésbe, a munkahelyekre, és látni fogják a valós életet. Vagy amit újabban nagyon markánsan találkozunk a ténnyel, az 58-59-ben született személyek most mennek nyugdíjba, és hát szégyenteljesen kis nyugdíjakat kapnak, 200 eurónyi nyugdíjakat, köszönve a korábbi 20-30 év nem befizetett járulékainak. És most érnék rá valójában, hogy hol van a mozgástér. Számomra mindig nagy kétel volt, még akkor is, ha nagy tisztelettel néztem fel a korábbi évek ellenzéki vezetőire, és joggal tiszteltük őket, hiszen valóban kiérdemelték ezt a tiszteletet. Mindig kétel volt számomra, és az ellenzéki oldal miért nem foglalkozik gazdasági és szociális kérdésekkel. A szerkesztő szépen mondta, sajtószabadsággal, a választás tisztaságával foglalkoztak, holott addig nem jutunk el soha, hiszen ha az erő, a gazdasági erő ezt nem teszi jóvá. Épp azért fontos most egy pillanatban elkezdeni foglalkozni a vajdasági magyar közösség anyagi helyzetével. Nagyon keveset beszélünk a munkabérekről, nagyon keveset beszélünk a munkahelyeken való státusról. Ennek az érintése érzésem szerint bárki, bármilyen csoport is teszi meg, ki fog váltani a hatalmi részről, amely, ahogy mondtam, 90%-ban birtokolja az anyagi javakat, ki fog váltani egy kommunistázást, ki fog váltani egy sorosozást, ki fog váltani egy balliberális az ég tudja milyen megjegyzés még, hiszen hogyha valaki megkaparja a gazdasági kérdéseket, akkor fog látszani a sok helytelenség, akkor fog látszani a sok tényező, amely valamilyen módon nyomorba taszította a vadászság vagy a közösség tagjait. Tehát ezekkel kell foglalkoznunk, mások a szociális tényezővel. Az emberek hogy élnek, milyen életkörülményeik vannak. Én hiszem azt, mikor ezt így a közösség hallani fogja, tehát az ellenzéki közösséget nem tudja megoldani, de rá kell mutatni, hiszen azért vannak különböző szervek, hogy ezeket a kérdéseket megoldják, és hát nem kevésbé. A VMS folyamatosan a közösség tagjának a jólétéről beszél, ez a jólét pedig valahol hát folyamatosan elmarad.
Uh-huh. Most részben már beszélt arról is, érintve a korábbi ellenzéki tömörüléseknek a témáit, hogy mi is lehetett a magyar mozgalomnak az a handicapja, ami részben ahhoz vezetett, hogy ma már gyakorlatilag nem létezik. Nyilván a legnagyobb részt a Vajdasági Magyar Szövetségnek a föllépése volt az, ami kiváltotta a magyar mozgalomnak megfojtását és elsorvasztását, de ugye ön, mint a magyar mozgalom egyik alapító tagja, talán jobban látta azt, hogy mik voltak azok a problémák, amelyek miatt a magyar mozgalomnak egyébként se lett volna esélye, hogy egy komoly riválisává váljon a VMS-nek.
Én, ahogy jeleztem korábban is, már a korábbi ellenzéki vezetők mi tiszteletet érdemelnek, így a magyar mozgalom vezető is. Valamit mondanom kell, ami biztos nem lesz szimpatikus, de valahogy olyan megígértem, hogy csak azt fogom beszélni, amit jónak tartok, amit korábban tapasztaltam. Maga a magyar mozgalom megalakítása egy színfolt volt az akkori vajdaság magyar politizálásban, egy nagy hátránnyal, hogy a magyar mozgalmat a VMS-ből hatalmat vesztett, anyagi vagy politikai hatalmat vesztett emberek léptek ki, és alapították meg a magyar mozgalmat. Tehát én valamilyen módon ezt a bosszúállók csoportjának neveztem el, és az soha nem jó, hogyha egy közösségi munka a bosszúálláson múlik. Én kimondom most is úgy, ahogy gondolom, ez valójában kis VMS 2 volt, hiszen visszaszerezni mindenáron most egy ellenzéki csoporton belül a megfelelő hatalmat. És ami ebből és a magyar mozgalomnak mi volt a hátránya? A magyar mozgalom folyamatosan egy háborús, idézőjelben természetesen háborús körülmények között próbálta megfogalmazni célkitűzéseit, feladatait, különböző tevékenységi formáit. Ugyanakkor tudjuk, hogy valójában a háborúban nincs idő demokratikus gondolatokra, nincs idő demokratikus folyamatok kialakítására. Kizárólag az agresszivitásra van idő. Visszatérve még a magyar mozgalomra, én sokáig bíztam a magyar mozgalom túlélésében, és nagyon szíven vágott egy nagyon rosszul megszervezett megbeszélés, amikor be lett jelentve, hogy jó, akkor most megszüntetjük a magyar mozgalmat. Ezt lehetett tenni az miatt, mert, ahogy az imént jeleztem, a legkisebb közösségükben élő emberek nem lettek megérintve. Tehát a magyar mozgalom is egy csúcs volt, egy értelmiségi csúcs volt, amely megpróbálta saját gondolatait a közösség gondolataiként elhinteni a közösségbe, és valójában, aminek nincsen gyökere, az előbb-utóbb ugye elveszít az életképességét. Hiszem azt, hogy a magyar mozgalomban megmaradt emberek belátva ezt a hibát lehet, hogy a jövőben tudnak majd a legkisebb településeken lévő személyekkel is tárgyalni, hiszen csak ez tudja továbbvinni a mozgalom tömegesítését és életképességét.
És akkor most felvetődik a kérdés, hogyha a magyar mozgalomnak az volt az egyik handicapje, hogy a VMS-ből dezertáltak, hát nagy mértékben jelen voltak a vezetőségében és a megalapításában, akkor vajon a most formálódó potenciális szervezet mennyire látja szívesen sorai közt a VMS-ből frissen dezertálókat, vagy akár a korábbi VMS-hez kötődő magyar mozgalmistákat?
Szerkesztő, emlékszik, hogy azzal kezdtem, hogy a változásokat megkezdő kéz az ne a rombolás, hanem az alkotás keze legyen, és az alkotáshoz szükség van mindenkire természetesen. Tehát mindenkinek joga van részt venni az alkotásban. Egy dolog természetesen, hogy sokan a VMS-ből is ma már másként látják a VMS szerepét, mint pártnak a szerepét. És ha rákérdezett pont a VMS tagsággal való kommunikációra, hát nem kevés VMS tag van, aki már nem megbánta, de csalódott a VMS-ben, és mindjobban az a benyomásuk, hogy valójában egy hatalmi központ diktál mindent. Sajnos a VMS-nek egy hatalmas ütőerő van a kezében, hiszen mint egyetlen nemzeti érdekvédelmi szervként szerepel Vajdaságban, de ez erőszakos módon történt természetesen, és ennek a pozíciónak köszönve, hogy egyetlen magyar érdekvédelmi szerv élvezi maradéktalanul a magyar állam anyagi és minden támogatását, tehát valójában minden lehetősége megvan ahhoz, hogy egyedül tudjon urak, egyedül tudja átvinni, keresztülvinni elképzeléseit, de nagy kérdés az, hogy ez mennyire sikerül.
És hogy ezek az anyagi eszközök, amelyek az utóbbi néhány évben rendelkezésére álltak, miután most nem állnak rendelkezésére, milyen változásokat váltanak ki a szervezeten belül, és egyáltalán a vajdasági magyar közösségben?
Ami soha nem voltam az anyagiak embere, és talán ez egy hátrányom is az életbe, de hát nem is bánom, hogy nem fügtem az anyag, vagy nem hódoltam az anyagiaknak. Nagyon sok VMS tag már jelzi, hogy bizony, így, hát mit fogunk mi csinálni? Hiszen nagyon sok intézmény alakult meg, amely kizárólag a támogatási pénzekből, eszközökből tudott megalakulni, tudta magát fönntartani, és ezek voltak azok az elefántcsonttornyok, ahova lehetett menekülni a kritikák időszakában. És hogyha ezek az összegek csökkennek, vagy ne egy Isten elmaradnak, akkor nagyon sok VMS tag fogja belátni azt, hogy hát valójában a szavak mentén más nem tudunk tenni, mi sem is, az anyagi támogatás elmaradt, és akkor jön az a ráébredés, hogy hát akkor csinálni kell valamit, egy más módon kellene a közösséget segíteni, hiszen én sok politikai változást éltem már meg, ilyenkor szokott általában a pártokban megkezdeni a belső széthúzás, a belső konfrontáció, aminek mi ebben a pillanatban nem hiszem, hogy kellene, hogy örüljünk, lehet, hogy meglep valaki egy ellenzéki létem, ezt mondom, hiszen a vajdasági magyar közösség érdekvédelme sajnos megmaradás ebben a pillanatban egy pártra lett ráhelyezve, jobban mondjuk nyíltan egy személyre ráhelyezve, és ha ez valami módon csökkenni fog, akkor egy időszakon keresztül nehézségek léphetnek fel a közösség életében.
Alapvetően kétféle, mondjuk így, filozófia van, vagy megközelítés a tekintetben, hogy mi az, ami optimális volna a vajdasági magyar közösség számára a politikai palettán. Az, hogyha a VMS változna, illetve a VMS belső reformjára kerülne sor, de gyakorlatilag az a struktúra, amelyet a VMS képvisel, megmaradna, vagy kívülről egy másik szervezetnek kellene föllépnie és legyőznie a VMS-t, és létrehozni egy ilyen váltógazdálkodást a vajdasági magyar közösségen belül, és sokan úgy vélik, hogy ez volna az egészségesebb társadalmi szempontból. Önnek mi a véleménye erről?
Természetesen egyezek vele, viszont ami
mármint melyikben arra ugyan, tehát azzal, hogy a VMS reformálódjon meg, és maradjon továbbra is egyeduralkodó, úgymond, hiszen egy kiváló struktúrával jól beépült már a rendszerbe, vagy jöjjön egy külső szervezet, amely ezt le tudja győzni, és akár váltakozhat a hatalmon a két szervezet.
Mielőtt folytatnám gondolatomat, először azt szeretném kiemelni, hogy akkor lesz Vajdaságban egészséges közéleti téma, ha a VMS vagy bármelyik domináns párt csak egy lesz a pártok közül, aki az asztalnál fog ülni, és aki elmondja a véleményét, és a közösség, a többség alapján lesznek a vélemények elfogadva. Tehát szerintem ezt a mostani helyzetet, hogy egy párt diktál mindent, ezt minél korábban ki kell küszöbölni, és meg kell változtatni. Maga a VMS, mint párt, úgy érzem, hogy ma annyira erős strukturálisan, bár kifelé nézve, hogy úgy tűnik, hogy nem lehet a ténykedése nélkül semmit tenni, de ez természetesen nem így van. És ehhez kötődnék a gondolataimmal, elemezve a vajdasági magyar közösség létét, jelen, múltját, jelenét, jövőjét, számomra mindig nagy kétely volt, hogy a magyar ellenzéki csoportok, pártok, bárhogy nevezzük is őket, hát éveken keresztül haladtak a VMS mellett, vagy a VMS után, és vereségből vereségbe vitték a követőiket. Na most ennek köszönhetően sok ellenzéki követő csalódott, otthagyta az ellenzéki csoportosulásokat, persze természetesen biológiai tényezés megtette magát, és a kivándorlás is. És én többször említettem, hogy a vajdasági magyar értelmiség valamilyen módon tehát nem állt a helyzet magaslatán, és most nem értelmiséggel szeretnék foglalkozni. Ami számomra érthetetlen, sokszor kiemeljük, hogy van egy tökéletesen megszervezett VMS, tudjuk azt, hogy ez a tökéletesség általában az anyagi lehetőségeken múlik. Ugyanakkor a vajdasági magyar ellenzék, aki folyamatosan próbálja átvenni a hatalmat, folyamatosan csökkenteni a VMS előnyét. És ami érdekes még, a VMS folyamatosan veszíti a követőit, folyamatosan veszíti a közösségi támogatást, ugyanakkor azt nem észleltük, hogy a vajdasági magyar ellenzék pedig annyival növekedett volna a támogatásban. És itt próbáltam megfogalmazni, hogy a mindenkori vajdasági magyar ellenzék ott követett el hibát, hogy választástól választás, egy kis időszakokban próbált villogni, bevillanni a közösség életében, és a maga igazságait, maga megállapításait közölni, hogy ezeket kell tovább bírni, és akkor azután minden meg fog változni. Lényeg, rá kell térni. Ahelyett, hogy kialakult volna egy ellenzéki kutató, szervezési, vezetési központ, ahol természetesen a vajdasági magyar ellenzék megkapta volna a méltó helyét, és folyamatosan követni a vajdasági magyar emberek életét, élettevékenységét, lehetőségeit, tehát folyamatosan különböző dokumentumokat meghozni, terveket meghozni, és nem csak terveket, hanem a lehetőségek tárhát is elkészíteni. És épp azért kötődnék ahhoz, hogy VMS-szel, vagy VMS-szel nélkül, vagy a VMS-szel közösen. Legyünk őszinték, ebben a pillanatban a vajdasági magyar ellenzéknek nincs az a struktúrája, amely az élet különböző területein megfelelő programokat tudna letenni. Pont az miatt, mert az elmúlt években nem folyt egy megfelelő munka ebben a részemmel imagináris központon belül természetesen. Tehát így tudnánk a VMS-nek az előnyét lecsökkenteni, vagy lenullázni, vagy csak egy beszélgető partnerrá tenni ebben a vajdasági magyar közösségben is, ahogy jeleztem is, véleményem szerint mindenkinek joga van részt venni a párbeszédben. Tehát a következő, amit fontos, igen.
Csak arra akartam utalni, hogy egyik interjújában nagyon kategorikusan elutasította annak lehetőségét, hogy esetleg azt az utat járja a vajdasági magyar ellenzék, amely utat már így ízlelgetett az utóbbi időben, sikertelenül, de hát ez más dolgnak tudható be, hogy mondjuk így polgári pártok koalíciójának listáján induljon a választásokon. Tehát, hogy ne egy magyar előjelű listával vegyen részt azon, hanem csatlakozzon egy olyan pártkoalícióhoz, amelynek a céljaival nagyjából egyetért, és amelynek az x-edik helyét, adott esetben egy befutó helyét elfoglalhatja egy-két jelöltje ennek a szervezetnek. Miért ellenzi ennek a lehetőségét ilyen határozottan?
Talán a korom miatt, hogy túl sokat láttam, és túl sok ilyen koalíciós kezdeményezést tapasztaltam, még a legdemokratikusanak vett demokrata pártban is, amikor a magyar jelöltnek megmondták nyíltan, hogy nem gondolja talán, hogy a nyerő helyen lesz rajta a listán. Legyünk őszinték. A szerb és a vajdasági magyar kultúra, két kultúra, amely békében tud egymás mellett élni, de nem egymás helyett semmiképpen se. És a vajdasági magyarságnak élni kell, vagy kellene azzal a kultúrfölénnyel, amelyet még Klebenberg Kuno miniszterelnök valamikor kihangsúlyozott, hogy fegyverek hiányának a kultúrfölénnyel kell dominálnunk a térségben. És ezért említettem többször már ezt a központ megalakítását, amikor a vajdasági magyarság valójában az összes lehetőségét, resszúrszait föltérképezné, és pontosan tudná, hogy milyen személyek javasolhatók milyen helyekre. Nézzük most meg őszintén, a vajdasági magyar közösségnek és ellenzéknek ebben a pillanatban nincs egy képviselő arca, nincs egy képviselő csoportja, akire a potenciális szavazók majd később rám, igen, ő az őtet ismeri. őtet tudjuk, hogy miért szavazunk rá. Tehát visszatérve erre, a szerb pártokkal való, közös listán való indulás semmiképpen nem helyes, mert az csak nagyon rég, csak promilokban tudná a vajdasági magyar közösség érdekeit közvetíteni és kiharcolni. És kizárólag a Mundér becsülete miatt, és kizárólag az európai arc további fényesítése miatt a szerb pártok részéről.
Ha már itt az erőforrásokról beszélt, illetve azokról, akik hát úgymond hozzájárulhatnának ahhoz, hogy a vajdasági magyar közösség ebből a kátyúból kikerüljön, amiben jelenleg van. Nagyon érdekelne a véleménye azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni az emigrációval, tehát a vajdasági magyar emigrációval, azokkal, akik az utóbbi 10-20-30 évben hagyták el vajdaságot, és költöztek külföldre. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy a VMS az egyszerűen lemondott róluk, mondjuk ennek elég világos is az oka, hiszen nyilván azok, akik elmentek innen a vajdasági magyar Kánoánból, azok elégedetlenek azzal, amit a VMS letett az asztalra, és nyilván nem a legnagyobb rajongóik a pártnak. De hogyha egy ellenzéki tömörülés próbálna meríteni ebből erőt, vagy bármiféle mozgósítható erőt, akkor azt hogyan lehetne csinálni?
Én azért jeleztem többször, és örülök, hogy ezt a témát megérintette. Hát épp azért van szükség arra a vajdasági magyar ellenzéki kutatóközpontra és vezetési központra, amely a vajdaságon belül még itt maradottak lehetőségét föltérképezni, és megtalálná, megérinteni, nevesíteni azokat a személyeket, akik sajnos a vajdaságon kívül vannak. Nagyon sértően hangzott egyszerre Pásztor elnök úr részéről, hogy a kalandvágyók, a kalandorok és a helyüket itt nem találók mentek el az országból. Nagyon érdekes, hiszen ebben az országban, ha mindenki kalandor ment el, akkor miért nincs magyar jogászunk, miért nincsenek magyar orvosai, miért nincsenek magyar mérnökeink, miért nincsenek magyar szaktanáraink. Tehát azt szeretném mondani, hogy nem biztos, hogy kalandorok mentek el. Viszont a leendő vajdasági magyar ellenzéki vezetői, úgy nevezném most már vezetői csoportosulásnak, az egyik legelső, legfontosabb feladata, hogy kapcsolatba lépni a vajdasági migrációval külföldön. Miért kell kapcsolatba lépni? Hiszen ezek az emberek, ahogy jeleztem is, már nem jó kedvükben hagyták el az országot, de ha már elhagyták. Ismerve a vajdasági magyar emberek mentalitását, talpesettségét, intelligenciáját, munkakészségét, ahogy jeleztem már korábban is, ezek az emberek, a vajdasági magyar emberek bárhol vannak, többségben megállták a helyüket és gyarapították anyagi, de még inkább szakmai tőkéjüket. És hát épp, ha ezt a leendő vajdasági magyar hatalommal lévő opció nem tudja elérni, hogy ezeket az embereket visszahozza vajdaságba, akkor hát marad tovább a sivatosodás, és marad tovább ugye a korábbi eszmék görgetése fölfelé a hegyoldalon, ameddig még van erő. Tehát épp azért tartom fontosnak őket megérinteni. Persze ez így most kimondva, hogy visszahozni vajdaságba nagyon értékes, és hát mondjuk ki most már anyagilag is gazdag és független embereket. És mikor azt mondom, anyagilag független embereket, ez a VMS-nek nem fog tetszeni, hiszen ezek az emberek nem fognak loholni a helyi pártikárok után, a helyi kis koriférsök után ilyen-olyan megvásárolt munkájákért, mert nekik van lehetőség munkahelyet nyitni. Tehát ők egy az egyben lennének a következő választások nyertesei. Még lehet, hogy a kialakul ellenzéki csoportosulás ellenében is, de legyen úgy, hiszen akkor egy jobb élet felé néznék. És amit mondani szerettem volna, tehát nagyon naivitás volna elvárni ezek az emberek, egy megalapozott életvitel, anyagi biztonság után visszajönnek egy bizonytalanságba. Nagy hiba lenne Szerbiát most úgy elképzelni, mint egy jogilag rendezett államot, egy jogállamot, ahol minden működik. Hiszen tudjuk azt, hogy a törvények reggel még életben vannak, délután már nincsenek, a miniszter délelőtt ezt mondja, délután azt mondja. Tehát egyértelmű, hogy ehhez kell mindenképpen egy politikai biztonság, kell egy jogi biztonság. De ha ezek az emberek csak nézzen szét mindenki a saját családjában, a saját szomszédságában, ha ezek az emberek visszajönnének ide, és tőkéjüket, tudásokat visszahoznák, amit korábban egy rossz emlékű államelnök mondott, hogy hát valójában a Vajdaság még Svájcot is el tudná hagyni. Tehát, hogy nem húzzam sokáig, ennek a központnak a lényege pont az lenne megkezdeni ezt a kommunikációt, hogy ezeket a 20 embereket visszahozza Vajdaságba.
Ha ön is említette, hogy itt a politikai kontextus olyan, amely gyakorlatilag valószínűtlenné teszi azt, hogy itt most tömegesen áramlanának vissza azok, akik elmentek, hiszen Szerbia nem egy olyan típusú jogállam, mint azok az országok, ahová távoztak, tehát azt gondolom, hogy illuzórikus is lenne elvárni tőlük azt, hogy csapott papot ott hagyva hazajöjjenek pusztán nosztalgiából vagy honvágyból, bár nyilván vannak olyanok is, akik így tesznek, vagy akiknek valami egészen más és nem anyagi okok miatt nem jött be az, amit külföldön tapasztaltak. De hogyha eltekintünk ettől a politikai kontextustól, amitől nagyon nehéz eltekintenünk, akkor mik lehetnek azok a módszerek, azok a hívószavak, amik esetleg működhetnének attól függetlenül is, hogy hát itt élünk Szerbiában, egy olyan politikai berendezésben, amilyen van, de mi, mint a Vajdasági Magyar Közösség tagjai, mi az, amit akár személy szerint meg tudunk tenni, vagy egy ellenzéki szervezet meg tudna tenni annak érdekében, hogy mondjuk valamilyen szinten legalábbis vonzóvá tegye a visszatérést? Vagy ez most egy távlati dolog, ami...
Igen. Akaratom ellenére túl fogom lépni hatáskörömet a kerekasztal munkával kapcsolatban, hiszen jeleztem, még nagyon sok találkozás van előttünk, és sok döntést kell meghoznunk, hogy mi lenne az a lehetőség, hogy megteremteni a visszatérő politikai biztonságát egy erős vajdasági magyar közösségi megnyilván csoportosulást, nevezzük most a bárhogy akarjuk, lehet akár párt is, ha tudja, ha felismeri saját értékeit, birtokolja saját értékeit, és letisztázza azt, hogy valójában a közösség érdekében próbál tenni, akkor ez a közösség kap egy arculatot, ez a magyar ellenzéki közösség kap egy arculatot, és mivel jeleztem korábban, hogy nem támogatnám a koalíciós megjelenést a szerb pártokkal, de ugyanakkor az együttműködést a föltörekvő szerb pártokkal, amelyek természetesen demokratikus eszméket képviselnek, hiszen látjuk Szerbia politikai palettáját, újra két blokkot érzékelünk, a nacionalista blokkot és a demokratikus blokkot érzékeljük. Most az a kérdés, hogy maga a szerb nép melyikre fog szavazni a különböző legendák, Koszovó, stb. Vetületében. Ellenben, hogyha akarunk megteremteni, Vajdaság természetesen, mint törvényhozó elem nem létezik, a szerbia törvényhozástól függünk. Tehát épp azért van szükség arra, hogy a föltörekvő demokratikus blokkal a már megerősödött, megizmosodott vajdasági ellenzéki blokk kössön egy erős megbeszélést, egy folyamatos közös tevékenységet, és természetesen utalva tovább vinni ezeket a gondolatokat, amelyeket említettünk, visszahozni a ön akaratukból külföldön dolgozó embereket, és ez nem csak Vajdaság és magyar közösségre jellemző, ez jellemző Szerbia minden területére is. És ha ez állami szinten törvénybe lenne fektetve, hiszem azt, hogy adna egy biztonságot a visszajövetelre a külföldre távozott magyar közösség tagjai részéről.
Akkor, ha jól értem, egy ilyen még nem létező, de talán potenciálisan létrehozható szervezetnek az orientációját úgy képzeli el, hogy a jelenlegi ellenzéki blokkkal, vagy mondjuk így demokratikus irányultságú ellenzéki blokkkal kössön valamiféle egyességet. Ha egy kicsit túlza akarok lenni, akkor azt mondom, hogy az ő szekerükhöz kössük hozzá magunkat, és nem ért egyet azzal, amit a VMS utóbbi időben képvisel, hogy a lényeg az, hogy a hatalomban legyünk, hiszen onnan tudunk bármiféle érdeket érvényesíteni.
Ami a hatalomban való részvételt illeti, én olvastam valahol, hogy valami módon túlságosan a hatalmukat kihasználó politikusok azt jelentik ki, hogy többet ér 1 gram hatalom, mint 100 kiló tudás. Nos, nekünk ettől menekülnünk kell. A hatalomban való, mindenáron való részvétel, az érdekképviselet, ott kell lennünk, ugye alapon nem biztos, hogy a végén nem veszi el a kisebb csatlakozó félnek az önállóságát. Tehát csak, egyenrangú partnerként látom a csatlakozás lehetőséget, nem is csatlakozás, kommunikációs lehetőséget a leendő szerbiai hatalommal. Ez azt jelenti, hogy nekünk először is itthon kell rendet tennünk, magunk köz kell rendet tennünk, és akkor egy rendezett csapat aztán könnyebben tud tárgyalni egy másik, természetesen úgy érzem, rendezett csapattal.
Jó, és akkor beszéljünk még végül a kerekasztalnak a rövid távú terveiről, hogyan folytatódik a munka, és hát mondjuk van-e arra vonatkozóan elképzelés, hogy az egyre inkább közelgő, de lehet, hogy már az év végén bekövetkező választásokon akár egy új szervezet is részt vegyen.
Ezt nagyon sok, több kerekasztal beszélgetés fogja megelőzni, hiszen még a jeleztem is, sokan nem vettek részt, akiknek mindenképpen ott a helyük a kerekasztalon, sokan nem vettek részt, és a sok kerekasztal beszélgetés után fog kialakulni ez az irányvonal, hogy hogyan tovább, milyen formába tovább vinni, milyen vezetési rendszerrel. Tehát ez egy két havi komoly közösségi munkát igényel még. És ami illeti a kerekasztal munkáját, én csak azt szeretném mondani, hogy a kerekasztal folyamatos munkájában már le kell győzni az apró féltékenységek, az apró ellenállások, az apró ellentétek kialakítását lehetőségét is, mert az ilyen aprónak végén nagy vereség a vége. Tehát ezt le kell tisztázni, hogy mit akarunk, és azután a megfelelően elfogadott elv mellé állni. Viszont amiről újra keveset beszélünk a kerekasztalokon is, remélem a jövőben sokkal többet fogunk. Vannak prózai előzményei egy választásnak, először is, hogy kik. Mi tudjuk azt, hogy egy választáshoz nagyon sok ember szükséges, aláírásgyűjtés, a szavazóhelyeken ellenőrző bizottság, különböző anyagok széthordása, és szerkesztő úr találó említette, eljutni a szavazókhoz. Most eljutni a szavazókhoz a csodanagy demokrácia, amit a VMS megteremtett, Vajdaság VMS uralta településein az ellenzéki csoportosulásnak nincs esélye kapni egy irodahelységet, nincs esélye kapni egy közösség által, tehát a mi pénzünkből, mi adódinánkból is pénzelt helységet, megtartsa egy lakossági fórumot. Tehát ennyi a nagy demokráciáról. Másrészt pedig az emberek, ezt már jeleztük, jelzik, hogy igen, én küldjétek el papíron, vagy levélben, e-mailben, vagy akarjátok, de én nem megyek el helyszínen, mert félek attól, hogy föl leszek írva. A további nagyon fontos a választáshoz, való csatlakozáshoz, hát megtalálni a személyeket, ugye, akik a legkisebb településen is képviselni fogják az ellenzéki eszméket, az ellenzéki tevékenységeket. Ezek mind olyan tevékenységek, amelyek talán így kézlegyintést érdemelnek, hát jó, ez teljesen normális, de ezt mondhatja egy olyan párt, aki több millió dinárt tud elkölteni egy nap alatt, de nem mondhatja egy olyan ellenzéki csoportosulás, amelynek valójában hát minden anyagit úgy kell zsebből összerakni. És ami a legfontosabb még a sikeres választásokon való részvételen, letisztázni, hogy a vajdasági magyar ellenzék mit akar. Hiszen, ahogy jeleztem, 6 opció van, szerb pártokkal csatlakozni, külön menni, pártot alapítani, meglevő párt, magyar pártokba betagosodni. Tehát valójában munka elején vagyunk, és nagyon örülök annak, hogy van egy réteg, egy ellenzéki réteg, aki ezt a problémát meglátta, magáévá tette, és tud tevékenykedni mellett. És amit még nem mondtam, ugye, amit a sajtó megír százszor, az igazság, még a hazugság is. Na most az ellenzéknek a megnyilvánulásai, hát nagyon kevés hely jelenhetnek meg, köszönve az Ön műsorának, a Szabad Magyar Szóba, az Újvidéki Televízióba, és hát el kell érni azt is, hogy az ellenzéki elképzelések, tervek, meglátások minél nagyobb mértékben jussnak el a potenciális szavazókhoz.
Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondta. Remélem, hogy ez a beszélgetés még folytatódik majd a jövőben. Köszönöm még egyszer. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 91. adása. Ezt a műsorunkat a megszokott módon visszanézhetik a Facebook oldalainkon, illetve ugyanígy a az Autonomia Portál YouTube csatornáján. Arra kérjük Önöket, ha még nem tették meg, akkor feltétlenül iratkozzanak fel az Autonomia Portál YouTube csatornájára, hiszen így értesülhetnek minden egyes újabb epizódról, már pedig az észveléssel a jövőben legalábbis az év végéig két hetente fogunk jelentkezni. És a hanganyagot is meghallgathatják a podcast csatornákon, az Apple Podcast-on, a Google Podcast-on és a Spotify-on biztos ott leszünk, de más népszerű podcast csatornákon úgy szintén hallható lesz a műsorunk. És még egyszer arra kérem Önöket, ha megtehetik, és még nem tették meg, akkor támogassák a műsorunkat a Patreon oldalunkon, a leírásban megtalálják ehhez a címet, és ha bárhol elakadnának a regisztráció során, akkor írjanak nekünk az autonomiaportal@gmail.com címre, és minden kérdésükre válaszolni fogunk. Köszönöm még egyszer a figyelmet, a viszontlátásra!